Eltekintve persze az olyan ritka becsű alkotásoktól, mint a Rakétaember meg a Nancy Drew könyvek. Nagy kár enni, hogy magához még nem jutott el a hír. Egyetlen ijesztő, felejthetetlen pillanatig Paul azt hitte, nyomban elfogja a nevető görcs, holott tekintetbe véve Annie ma délelőtti hangulatát, ez szinte bizonyosan valami kellemetlen és fájdalmas büntetést eredményezett volna. Gyorsan szájához emelte kezét, hogy elfedje a születőfélben lévő mosolygást, és helyette ügyesen összehozott egy köhögő rohamot. Annie megveregette a hátát olyan erővel, hogy fájt. Jobb már? Köszönöm, igen. Mondhatom tovább, Paul, vagy ezúttal tüsszentő rohamra készül? Hány ingere nincs véletlenül? Mert hozhatom a vödröt. Nem kell lenni. Folytassa, kérem. Rendkívül érdekes, amit mond. Úgy tetszett, enni megenyhül. Még nem teljesen, de valamelyest mégis. Szóval, az az ejtőernyő az ülés alatt, az tisztességes megoldás volt. Talán nem egészen valószerű, de tisztességes. Paul eltűnődött ezen, és meghökkent, mert úgy érezte, Annie-nek igaza van. És ezek az időnkénti találó meglátásai mindig meghökkentették. Lehet, hogy a létező világok legjobbikában a tisztességes és a valószerű rokonértelmű fogalmak, de ez esetben a mai világ nem az a világ. De vegyünk egy másik folytatást, és most jól figyeljen, Paul, mert az is pontosan ott sántít, ahol a maga írása. Csupa fül vagyok. A nő szigorúan ránézett, látni akarta, nem tréfál-e. Paul sápadt arcán azonban komolyság ült, akár egy lelkiismeretes diákén. A nevetési inger elszállt, amikor rádöbbent, hogy Annie valószínűleg mindent tud a Deus Ex Machina-ról, legfeljebb az elnevezést nem ismeri. Na jó, szóval ez volt az a rész, amelyikben a féket rontották el. A rakétaembert, noha eltitkolta kilétét, a gonosztevők olyan autóba ültették, amelyiknek nem volt fékje, és aztán leforrasztották az ajtókat, és megindították a kocsit lefelé a kanyargós hegyi úton. Mondhatom, aznap majd kiestem a zsőjéből. A nő az ágy szélén ült, Paul pedig a szoba túlsó végében, a tolószékben. 5 nap telt el a fürdőszobába és a nappaliba indított expedíciója óta, és Paul gyorsabban tért magához az élmény sok hatásából, mint képzelte volna. Úgy látszik, már a puszta tény, hogy nem bukott le, csodaszerként hatott. Annie ködös szemmel a naptárra pillantott, ahol a mosolygó fiú szánkózott bele a véget nem érő februárba. Szóval ott volt az a szegény rakétaember a kocsiba zárva, és nem volt nála se a rakétaföldszerelése, se a különleges sisakja, amiből csak ő látott ki, belátni nem lehetett, és egyszerre próbálta kormányozni és megállítani az autót, és közben kinyitni az ajtaját is. Úgy kapkodott, mint egy félkarú szobafestő, nekem elhiheti. Igen, a kép hirtelen megjelent szem előtt, és Paul ösztönösen megértette, micsoda feszültséget lehet kicsiholni az ilyen jelenetből, legyen bármi képtelenül melodramatikus. A díszlet, a lejtőnek megfelelő hátborzongató szögben megdöntve, elszágult az autó mellett. Áttűnés a fékpedálra, amely ernyetten kornyad a padlóig, ahogy a hős rátapos, még a lábát is tisztán látta a 40-es évek divatja szerinti juggatott orrú cipőjében. Éles vágás a férfi vállára, amit az ajtónak feszül, majd az ajtó külső lapja, ahol szabálytalan foltok gyöncsora jelzi a forrasztás helyét. Hülyeség persze is, semmi köze az irodalomhoz, de azért ki lehet hozni belőle egyetmást, fel lehet pörgetni a néző érverését. Nem csivász regál, az kétségtelen, mondjuk a falun főzött, olcsó, de méregerős pálinka irodalmi megfelelője. És akkor egyszer csak láttuk, hogy az út egy sziklafalba torkollik, folytatta Annie, és a moziban mindenki tudta, hogy ha a rakétaember nem mászik ki idejében abból az ócska hátzomból, akkor keresztet vethetünk rá. Micsoda izgalom! És jött megint a kocsi, a szegény rakétaember még egyre próbálkozott, hogy fékezzen, vagy kitörje az ajtót, és akkor egyszer csak nekihajtott a sziklának, átrepült rajta, bele a semmibe, és lezuhant. Úgy félúton a kocsi nekiütközött a sziklafalnak, és lángba borult, aztán beleesett a tengerbe, és akkor megjelent a vászlon a záró felirat, hogy jövő héten következik a 11. fejezet, a repülő sárkány. Ott ült az ágy szélén, kezét szorosan összekulcsolva, erős melle sebesen hullámzott. Hát így történt, mondta, de közben nem nézett Paulra, hanem a falat nézte. Hogy utána mit vetítettek, már nem is tudtam, képtelen voltam odafigyelni. És a rákövetkező héten Már nem csak hébe-hóba gondoltam a rakétaemberre, hanem szüntelenül vele foglalkoztam. Vajon hogyan vágja ki majd magát ebből a helyzetből? El se tudtam képzelni. A következő szombaton aztán már délben ott álltam a mozi előtt, pedig a pénztár csak 1:45-kor nyitott, az előadás meg csak 2:00-kor kezdődött. De hogy mi történt, Paul, hát azt soha ki nem találná. Paul ugyan egy szót sem szólt, de kitalálta. Értette már, miképp lehetséges, hogy Annie-nek tetszett, amit ő írt, de mégsem találja jónak, és ezt nem egy szerkesztő néha megbízhatatlan irodalmiskodással közli, hanem a hűséges olvasó egyértelmű és cáfolatatlan meggyőződésével. Mindent értett, és csodálkozva tapasztalta, hogy szégyelli magát. Annie-nek igaza van, valóban csalt. Az új folytatás mindig úgy kezdődött, hogy megismételték az előzőnek a végét. Láttuk, ahogy a kocsi robog lefelé a lejtőn, láttuk a sziklafalat, láttuk a rakétaembert, ahogy kétségbe esetten büfölé a kocsi ajtaját. De aztán, épp mielőtt a kocsi a szikla pereméhez ért volna, az ajtó hirtelen kivágódott, és hip-hop, a rakétaember kizuhant az útra. A kocsi persze nekirohant a sziklának, és a mélybe esett, és a gyerekek a moziban újjongtak, mert hogy a rakétaember megmenekült, de én egy csöppet se újjongtam, Paul, hanem dühöngtem, sőt, ordítani kezdtem. A múlt héten nem így történt! Múlt héten nem így történt! Annie felugrott, és gyors léptekkel járkált fel alá a szobában. Fejét leszegte, kócos haja szőrcsukjához hasonló.